szerintem a legjobban érdekel bennünket az Isten igéje. Legalábbis hiszem, hogy ezzel nagyon sokan így vagytok, úgyhogy ma rátérnék a karácsonyi üzenetre. Hát ha esetleg azt gondoljátok, ma a kis Jézuskáról fogok beszélni, akkor nem, hanem a karácsonyról fogok beszélni. Ma ünnepeljük a karácsonyt, de nem a karácsonyt ünnepeljük, hanem az Úr Jézus Krisztus születésnapját. Évszázadok, akár két évezred óta nagy viszályok vannak, nagy vitatkozások vannak a karácsony körül, még keresztény körben is, és én inkább ma azt a részét szeretném megragadni, amiről nem nagyon szoktunk beszélni túl a karácsonyi történeten. Természetesen ezt Isten igéből föl fogom olvasni, a Lukács evangéliuma, illetve a Máté evangéliuma örökíti meg azokat a történéseket, amik az Úr Jézus Krisztus születése körül voltak, amit rögzítettek az evangélium írók. És nagyon-nagyon sokan ezt a karácsonyi történetet nagyon sokan szeretnék lezülleszteni a mitoszok szintjére, sőt, némelyek szeretnék száműzni ezt a történetet a mesék világában, és mindezt érdemtelenül és tudatlanul leginkább, hiszen a Biblia rögzíti azokat az eseményeket, ami egyáltalán nem indokolja azt, hogy olyan narratívákat fogalmazzanak meg Jézus Urunk születése körül, ami egyáltalán nem állja meg a helyét sem bibliai, sem pedig a történelemnek a szintjén. Az első igénket szeretném felolvasni, hogy miért jött az Úr Jézus. Ugye a karácsonyt a szeretet ünnepének is nevezzük méltán, és itt nyilván elsősorban nem a mi szeretetünkről van szó, mint ahogy az 1 János 4.9-ben olvassuk. Az egyszerű fordítást hoztam, és azt szeretném felolvasni, ez talán pontosabb egy kicsit. Azt mondja, abban nyilvánul meg Isten hozzánk való szeretete, hogy egyszülött fiát küldte el a világba, hogy éljünk ő általa. Tehát látjuk, hogy itt nem az emberek szeretetéről van szó, hanem Isten szeretetéről. Mint elhangzott az előbb a János evangéliumából, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az egyszülött fiát küldte, hogy aki hiszen ő benne, az el ne vesszen, hanem örök élete legyen. A János evangéliumának az első részében olvassuk azt, hogy Isten jött el közénk testbe, hogy az ige testé lett. És azt olvassuk a János evangélium első fejezetében, hogy azok, akik befogadák őt, hatalmat ad azoknak, hogy Isten fiává legyenek, azoknak, akik az ő nevében hisznek. Jézus megváltóként, szabadítóként jött. És azért jött, hogy megszabadítson bennünket a sötétség hatalmából, és által vigyen bennünket az ő szerelmes fiának az országában. Vannak még mindig emberek, akiket a reménytelenség vesz körül, akit erről a kőszikláról az élet viharai szeretnének letaszítani, és nagyon sokan vannak, akik elkeseredetté válnak. Erre egy hívő embernek semmi oka. A világ talán méltán keserek, hiszen a világnak nincs kilátása, nincs jövője, nincs reménysége, mert Krisztus nélkül nem volt, nincs és nem is lehet a világnak reménysége. Ezért küldte el a mi szerető atyánk, ezért küldte el az ő szerelméből, az ő szeretetéből a megváltót. Nem azért, mert az emberek annyira jók lennének, hogy ezt megérdemelnék, hanem ez tényleg Isten szeretetéből, Isten feltétel nélküli szeretetéből, Isten könyörületességéből, Isten irgalmából és Isten jóságából fakadt, mert Isten szereti az embert, szereti minden teremtményét, még a világot is szereti, tehát magát a természetet is, mindent, mert Isten, amit teremtett a teremtésnél, azt mondta, hogy minden, amit Isten teremtett, az jó. Mindent jónak teremtett Isten. Tudjuk, hogy Ádám bukása miatt romlott meg ez a teremtett világ, és jött be egy olyan szellemi törvény, ami addig nem volt jelen a világban, ami megrontotta ezt az egész világot az emberrel együtt, az pedig a bűn és a halál szellemi törvénye, azt mondja az írás, amely elhatott minden emberre. Római levélben olvasunk kétfajta törvényről, mindjárt a Római levél 8. rész első fejezetében, hogy a bűn és a nincs már semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak. Mert a Krisztus Jézusban való élet szellemi törvénye megszabadított bennünket a bűn és a halál szellemi törvényétől. Tehát kétfajta törvény létezik, az egyik a bűn és a halál szellemi törvénye, amely minden emberre elhatott. Anélkül, hogy bárki bármi rosszat tett volna, bármi rosszat cselekedett volna, minden ember egyszerűen bűnössé vált. De a Jézus Krisztusban való élet, a Jézus Krisztusban való hit szellemének a törvénye, az fölül emel bennünket a bűn és a halál szellemi törvénye fölé. Ezért jött el Jézus. Na de ne szaladjunk ennyire előre, hanem nézzünk egy kicsit visszafele is. Tehát nagyon sokan, mint az elején említettem, beszélnek a karácsonyi történetről úgy, mintha az meg sem történt volna. Szeretné az ördög ezt tényleg lezülleszteni, ezt a gyönyörűséges történetet, de ahhoz, hogy ezt meg tudja tenni, ahhoz már többre van szükség, mint gonoszságra, egyszerűen tudatlanságra, hiszen annyi minden tény támasztja alá a Biblián kívül is a karácsonyi történetet, nem beszélve a hitünk alapjáról, a hitünk alapja az nem a karácsonyi történet. A hitünk alapja nem az, hogy Jézus decemberbe született, vagy januárba, vagy tavasszal. Megmondom nektek őszintén, senki nem tudja, hogy mikor született. A Biblia ezt nem írja le, és nem ok nélkül nem írja le. Tehát mindennek megvan az oka. Azt a kort, azt a történelmi korszakot, azt az időszakot, amikor született, azt viszont nagyon pontosan Isten a tudtunkra adta. Úgyhogy minden ember, aki veszi a fáradtságot azon kívül, hogy meséket és babonákat terjeszt, és egy kicsit utána néz, akkor meg tudja nézni ennek nem csak a bibliai valóságát, tehát csak ez idézőjelben nyilván, hiszen azzal vádolnak bennünket, hogy hát igen, a Biblia írói azok elfogultak, és de vannak nagyon erős külső források, amik megerősítik. Némelyek odáig mentek, ez főleg a felvilágos után, hogy Jézus személye, Jézus nem is létezett. Sőt, ugyanezt mondták Dávid királyról is. És annyi minden butaság terjeng, és azért szeretnék szólni erről, amikor a családtagjaitokkal beszéltek, amikor találkoztok ezzel, nagyon ötletes volt ez a gyerekek beszélgetése. Tehát egy nagyon-nagyon jó ötlet, mert ezek az ilyen fajta beszélgetések naponta hangoznak el felnőttek között. Bár a kérdéseik gyerekesebbek voltak, mint itt a mi gyerekeink, hiszen olyan történelmi tényeket, olyan igazságokat kérdőjeleznek meg, amik meg kérdőjelezhetetlen. Istennek gondja van az ő igéjére. És nézzük meg egy kicsit, menjünk visszafele, egy kicsit fésüljük visszafele a történelmet, és nézzük meg az Úr Jézus Krisztus születése körüli dolgokat. Megkérdezték tőlem már többször, hogy minden zsidó ünnepnek, nagyobb zsidó ünnepnek, vagy nagyobb keresztény ünnepnek inkább, megvan a zsidó megfelelője is. Ha nézzük a húsvétot, akkor a mi húsvétunk és a zsidó húsvét az egybe esik, tehát ugyanarról az ünnepről beszélünk. Nyilván mi mást ünnepelünk, mint azok a zsidók, akik nem hisznek a saját megváltójukba, a saját messiásukba. De ugyanilyen a pünkös napja is, hiszen a pünkös napján történt meg az, hogy Isten elküldte a Szent Szellemét. És nagyon gyakran megkérdezik tőlem, hogy hát akkor a Hanuka az egybeesik a mi karácsonyunkkal? A válaszom az, hogy nem. Nyilván a karácsonyi történetek előzményéhez tartozik, és azért erről is szóljak néhány szót. A zsidók, a zsidó hitközségek most talán a mai nap van a Hanukának az utolsó napja, amit ünnepelnek, de ennek semmi köze Jézus születéséhez, semmi köze a karácsonyhoz. Nézzünk egy kicsit visszafele, hogy miről szól az a történet. Az a történet 160 évvel előzi meg a mi úrunk Jézus Krisztus, pontosabban 167 évvel előzi meg a mi úrunk Jézus Krisztus születését. Izrael népének voltak nagyon komoly történelmi viharai, amióta kijöttek Egyiptom földjéből, ezt 1290-re datálják történészek, teológusok, tudósok Krisztus előtt 1290-re, és ugye 40 évig vándoroltak a pusztába, és 1250 környékén érkeztek meg az ígéret földjére, mikor kivonultak Egyiptomból. Ez Ramszesz fáraó idejében történhetett annak idején. Utána következett 1200-tól 1000-ig a pátriárkátnak a kora, és ugye 1000-ben foglalta el Krisztus előtt Dávid a királyi trónját, aki Saul király után lett Izrael királya, egész Izrael királya 40 évig, pontosabban csak 33 évig, mert 7 évig csak Judea királya volt. Dávid létezését is megkérdőjelezte egyébként a történelem, hogy egyáltalán létezett-e, de Istennek gondja van az ő igéjére, és gondoskodott arról, hogy erről még történelmi dokumentumok is vannak, ugyanis erről írásos emlékek vannak, a British Museumban meg lehet nézni a Mésas télét. A Mésa, az egy moabita király, egyébként benne van a Bibliában. A második, nem fogom ezt most fölolvasni, csak megemlítem, mint történelmi tényt, hogy a második királyoknak a harmadik részében, hogy Mésa Moab király, Aháb királynak megtagadta az adófizetést, és később Jórám lett Izrael királya, és több királlyal együtt Moab ellen vonult, és hát legyőzték a moabita királyt. Mégpedig úgy győzték le, hát már elolvashatjátok a harmadik részben a történetet. Ez egyébként időben 853-ban volt, ezt a karkai csataként jegyzi föl a történelem. Mindezt megtalálod teljes pontossággal a Bibliában. A Biblia egyébként nem történelemkönyv. Nem azért íródott, hogy történelemkönyvként íródott. Néha vannak benne ugye, ilyen szempontból pontatlanságok, de nem ez a célja a Bibliának, hanem a Biblia célja kezdettől a végig. Az emberiség üdv történetével foglalkozik. Azt, hogy a mi atyánk, a mi Istenünk kezdettől fogva, miután megteremtette a földet, megteremtette az embert, az ember bukásáig, hogy fogja helyreállítani az embert, amiatt, amiatt az ördög megrontotta. Tehát visszatérve ehhez a sztéléhez, ezt megtalálták olyan 840 környékén, ahol lejegyezték, nyilván egy kormány propaganda van rajta, Mésa részéről, hogy hogy győzött le mindenkit. Hát őt győzték le, de mivel, hogy Mésa olyat tett, amitől Izrael népe megbotránkozott, a saját fiát föláldozta a várfalon, és ezen megbotránkoztak Izrael fiai, és elhagyták. Olvassátok el a második királyok könyvébe, le van írva. Erről történelmi bizonyítékok vannak, sőt, itt Magyarországon is van egy biblia kiállítás, a másolatát meg lehet nézni. Ez a Mésa sztélé, ez egy ilyen kő, olyan, mint egy sírkő felirat, ahol rögzítve vannak az események. Aztán, ahogy folytak az események folyamatosan, ugye Mikeás próféta, Ézsaiás próféta, Ámosz próféta, akik kortársak voltak 700-750 környékén Krisztus előtt, már profétáltak a messiásról. Miért? Mert Izrael népe folyamatos fenyegetettségben volt. Ez a Mésa is az asszírok fenyegették Izrael népét, mint világbirodalom. Annak idején egy királynak attól volt dicsősége, ha meghódított, leigázott, és vazulusaival alattvalójává tette a népeket. Semmi nem változott azóta sem egyébként, csak mások a helyszínek, mások a szereplők, és másféleképpen zajlanak az események és a dolgok, és nagyon fokozott volt a messiás várás mindig a zsidó nép életében. A messiás az szabadítót jelent. Azt jelenti, hogy szabadító. Amikor van egy asszír fenyegetés, egy nagy hatalom fenyeget egy kis népet, akkor az emberek várják a szabadulást. Várják azt a személyt, aki majd, akin keresztül meg tudnak szabadulni. És várta a zsidó nép is, hogy Isten majd fogja küldeni a szabadítót. És nem véletlenül, hogy a Mikeásnál és az Ézsaiásnál van a legtöbb probléma. Probléma, és ennek kapcsán a legtöbb proféciát küldte Isten a megváltóról, a messiásról, a szabadítóról. Itt ezután a történet után még megprofétáltak más eseményeket is, megprofétálták Izraelnek a bukását. Miért? Mert miért jött Jézus? Azért, hogy megváltson bennünket a törvény alól, sőt a törvény átka alól. Ugyanis az emberek nem voltak képesek betartani Isten törvényét, ugyanúgy a zsidó nép sem, és ezért Istennek ki kellett tölteni a bűnnek a büntetését. Ha megnézzük, ezért vonták ki magukat Isten védelme arról, mert megszegték a szövetséget. Ez volt mindig Izraelnek a bűne. Bálványokhoz fordultak. Nézzétek meg az Egyiptomból való kivonulást. Alig, hogy átjöttek a tengeren, Isten csodával határos módon átvitte őket a vörös tengeren. Láthatták Isten csodáit. Láthatták Máránál, amikor a keserű vizet édessé változtatta. Láthatták Isten csodáit, és mégis aranyborjút öntöttek. Az első nehézségnél, és úgy gondolták, hogy majd a bálványaik vissza fogják őket vinni Egyiptom földjére. Vissza akartak menni, vissza akartak fordulni a szolgaságba. Isten nem mondta soha az embernek azt, hogy nem lesznek kihívásai, nem lesznek nehézségei. De Isten mind végig velük volt a pusztában 40 évig. És gondoljatok bele, hogy nem voltak butikok. Ezt ma a hölgyek nehezen tudnák így elképzelni. Nem volt, ahol tudták volna ruhát venni, vagy cipőt venni. De Isten gondoskodott róluk, hogy még a ruhájuk, meg a cipőjük sem kopott meg. Ott volt végig Isten gondoskodása, ott volt végig Isten keze. Izrael népe élete fölött. És végül is néhányan bementek az ígéret földjére. Nem mindenki ment be. 40 évig bolyongtak, állítólag 2 hetes járó földjére van. Mert hitetlenség miatt nem tudták bemenni, nem tudták elfogadni Isten szeretetét, nem tudták elfogadni Isten kegyelmét. Én ezt nem azért mondom, hogy megítéljem a zsidó népet, vagy bárkit, mert nem tudja egyikünk se, hogy ott és akkor mi hogyan viselkedtünk volna. De Isten gondoskodott szabadítóról, és bizony megbüntette Izraelt, és rájöttek az asszírok. Hát először is, hogy Dávid király után ketté szakadt az ország. Ott is volt egy nagy gyülekezeti szakadás Roboán és Jeroboám idején. Ez 922-ben történt, és ketté vált az ország, és Salamon volt az, aki utoljára, ugye egész Izrael királya volt. Volt még egy Afiboszet nevezetű fia, aki hát elég gyerek király volt, igazából ő nem uralkodott, helyette a tábornokok uralkodtak, de Dávid király után, igen, Roboám és Jeroboám idején ketté szakadt Izrael népe. Megosztottá vált Izrael. És nyilván minél inkább az ördög szeretné megosztani Isten népét. És ezt ma is ugyanezt teszi. Szeretné megosztani a gyülekezeteket. Úgy gondolják emberek, hogy ha külön-külön erősebbek tudunk lenni, mint együtt. És ez az ördögnek a nagy hazugsága, ezt sokan elhiszik. Nem egy új jelenség ez, hiszen ugyanezt tette Izrael népével. És odáig fajult a gyűlölség, hogy már együtt akarták megtámadni. Ézsaiás 7. részében van leírva a szír-efraimi háború. Ezt is pontosan be lehet határolni, ez pontosan 736-tól 32-ig volt az Ószövetségben. Erről is feljegyzések vannak, amikor Izrael, pontosabban Szamária szövetséget kötött Szíriával és olyan pogány népekkel, hogy Júdeát közösen megtámadják. És ott elhangzott egy profécia, ott, hogy nem sokáig fog ez történni, mert meg fog semmisülni Izrael Szamária. És 722-ben, tehát a ketté szakadás után 200 év telt el, és második, azt hiszem, Szargon leigázta egész Szamáriát, és fogságba vitték, elesett az északi része. Megmaradt a pici Júdea. A pici Júdea. És Isten Júdeából, a Juda nemzetségéből származtatja le a messiást. Sok-sok minden viszontagság volt ezután. Ezután voltak nagyon jó királyok, ilyen volt például Ezékiás király, aki megtalálta a törvényt, és fölolvasta. Utána pedig Jósiás király. De szintén volt fenyegetés. Isten megítélte Asszíriát is. Ráhozott egy másik népet, az pedig nem más volt, mint ugyanolyan gonosz nép, a babiloniak. Nebukodnetszár 605-ben a Karkamesi csatában győzte le az asszírokat, és ebben előtte halt meg 609-ben Jósiás király. Beleavatkozott a politikába, és megölték Megidó mezein, aki egy nagyon-nagyon jó király volt. És bizony megint fenyegetés látszott a pici Júdeára, hogy meg fog semmisülni Izrael népe. Miért volt Izrael mindig célpontja az ördögnek? Azért, mert Isten ígérete szerint a Júda házából fog eljönni a messiás, és onnan fog eljönni a megváltó. És be is következett a nagy tragédia. 597-ben elvitték fogságba Joakimot, Izrael királyát, és megkezdődött a babiloniak uralma. Néhány embert ott hagytak még Jeruzsálemben, ott hagyta Gedaliát, a helytartót, erről is olvashatunk mind az Ószövetségben, akit aztán végül is a zsidók megöltek, és a végén Jeremiással együtt Egyiptomba menekültek, félve a királynak a bosszújától, és Jeremiás proféta ott halt meg. De Jeremiás megmondta, hogy igen, ez ítélet Isten népének, és nyugodtan ott rendezkedjetek be, egy idő után Isten vissza fog hozni benneteket arra a földre. Gondoljatok bele, hogy milyen egy helyzet. Gyakorlatilag szana szétszórták Isten népét. Északi rész már nem létezett, Júdea pedig ott van fogságban. Vajon beteljesedik-e Isten ígérete, hogy az ígéret, amit Isten az ő népének ígért, azt vajon beteljesíti el? Miért mondom ezt el nektek? Lehet, hogy nem ilyen szemmel olvassátok az Ószövetséget, de mindez benne van. És mindez azt mutatja, hogy igenis Isten terv szerint cselekszik. Istennek megvan a terve, és Istennek megvannak az emberei arra, hogy igenis ő beteljesítse embereken keresztül azt, amit ő eltervezett. Igenis jött egy Isten embere, jött Círus, aki 539-ben legyőzte, Krisztus előttről beszélek, legyőzte a babiloniakat, és Círus kiadta a rendeletet 518-ban pontosan, Krisztus előtt, ezt mind történelmileg lehet megnézni. Tehát a Biblia az nem egy mesekönyv, nem is egy történelemkönyv, hanem az üdv történetet, Isten igazságát tartalmazza. Mindezeket az Ószövetségben el lehet olvasni. És újra a lerombolt, a Nebukodnetszár által lerombolt templomot újra fölépíthették, amelyik 520 és 515 között épült föl a második templom, a Zorobábeli templom. És nagyon sokan azt gondolták Zorobábelről a zsidók, hogy ő a messiás. Ugyanis 582-ben Evil Merdok miután meghalt, Nebukodnetszár szabadon engedte a volt izraeli királyt. És hát igaz, hogy el nem engedte a fogságból, de a királyi méltóságának megfelelően bánt vele. És miután visszaengedték a zsidókat, Zorobábel pedig az ő leszármazottja volt. Tehát végül is nem halt ki a Dávid háza. A sátánnak az volt a terve, hogy Dávid házát teljesen kipusztítsa. De mindez nem sikerült neki. És nagyon sokan gondolták azt, hogy Zorobábel lesz az a szabadító, aki majd meg fogja szabadítani Isten ellenségeitől, itt fizikai ellenségekre gondoltak, meg fogják szabadítani Izraelt, és szabaddá válnak. Gondoljatok bele, hogy most mi így 2000 év távlatából, sőt, több mint 2500 év távlatából mennyire másképpen látjuk a helyzetet. De akkor és ott Mi volt a zsidóknak a szabadulás? Gondoljatok bele, hogy a zsidó vallás mi köré tornyosult? A templom köré és a törvény köré. Nincs templomuk, nincs, ahol bemutassák az áldozatot. Isten elhagyta őket. Vajon mi van Izraellel? Isten nem törődik az ő népével? De látjátok, hogy Isten üdvtörténeti terve az beteljesedik. Sokak vagy kevesek által. És Istennek megvoltak azok az emberei, még azok a pogány emberek is, akiket a Biblia szabadítónak nevez. És Isten céljainak, Isten terveinek az eszközeivé válhattak pogány, nem zsidó származásuk ellenére is. Isten a javunkat munkája mindig és mindenkor. Ezt a néhány epizódot csak azért mondtam el, hogy az egész üdvtörténetet távlatából lássuk meg Isten jóságát, hogy lássuk azt, hogy Isten üdvtörténeti terve az meg fog történni, és a kezdetektől a végig ismeri az egész emberiségnek a sorsát. És amikor kell, akkor ő beavatkozik. Visszatértek Babilonból, fölépült a templom, na de még mindig nem szabadok. Még mindig ott van a messiás várás. És ott vannak a proféták, a kis proféták, akik profétáltak, akik mondták, igenis, el fog jönni a szabadító. Aztán a csodát jött el, még mindig utána jött még Nagy Sándor. Nagy Sándor birodalma legyőzte a perzsákat, 336-ban történt mindez, és 323-ig uralkodott Nagy Sándor. Egy hatalmas birodalmat épített föl. Mi jött ezzel? Jött egy új vallás, jött a hellenizmus, és jöttek azok a hellenista erőszakos irányzatok, amik az egész Palesztinát, az egész zsidó földet, Palesztina egész földjét behálózták. És jött az erőszakos hellenizálás. Miután Nagy Sándor megbukott, négy részre szakadt a birodalom, és Kassander, Lüsimakosz, Ptolemaiosz és a Szelekuid birodalomra hullott. Ennek azért mondom csak, ha valaki utána akar nézni, akkor meg tudja ezeket nézni. És Izrael újra fenyegetés áldozata lett, főleg északon a Szelekuidák, és most érkeztünk el a Hanukához. Óriási veszélyt jelentettek a zsidó népre. Hiába volt meg a templomjuk, főleg egy nagyon gonosz király, IV. Antiochosz Epifánész volt az, aki kapcsán a Hanuka ünnepe, most a zsidók ünnepe. Ő nagyon erőszakosan, ő Szíria részén volt, és nem beszélve, gondoljatok bele, Szíriába ott vannak a Szelekuidák, az Egyiptomba, az ország déli részén pedig ott vannak a Ptolemaidák, a Ptolemaiosz, ez a két görög nép állandóan cívódott egymással, és közben ott volt Izrael. Hol az egyik igázta le Izraelt, és rabolta ki, hol a másik. És egy ilyen történelmi szituáció között megint csak Izraelnek azzal kellett szembesülnie, vajon meg tud-e maradni ez a nép. És az Antiochosz Epifánész, a IV. Antiochosz Epifánész, ő egy nagyon-nagyon öntelt hellenista volt, aki erőszakkal akarta hellenizálni a zsidókat, megtiltotta a szombat megtartását, megtiltotta a körülmetélkedést a zsidóknak, a zsidó vallást akarta teljesen megszüntetni, sőt odáig ment, hogy megszentségtelenítette a jeruzsálemi templomot, disznóvért áldoztak, és akart föláldoztatni. És voltak olyan papok, akik ugye a trón és a kereszt, amikor majd látjuk az új szövetségben, amikor összeházasodnak, annak nagyon szörnyű torszülöttje van. De végül is voltak olyan papok, akik félelemből megtették, és egy ugyanilyen történet történt 167-ben Krisztus előtt, amikor egy Modin nevű településen disznót akart áldozni Istennek az egyik pap, és a Makabeus pedig egyszerűen kardot rántott, és ott a helyszínen megölte azt a papot is, és mindenkit, aki ott volt, és ilyen szentségtelen dolgot akartak tenni a zsidó népnek, és gyakorlatilag itt indult el a Makabeus lázadás. Makabeus Júdás lett ennek később a vezetője. A lényeg az, hogy 167-től 160-ig legyőzték, az a kis picike nép legyőzte a, tehát ezt a gonosz királyt, és szabaddá vált. De előtte megszentségtelenítették a templomot. Na most egy megszentségtelenített templomban nem tudnak áldozatokat bemutatni. És ehhez, hogy újra vissza tudjon állni a zsidó áldozat, ahhoz a templomot meg kellett tisztítani. Meg kellett tisztítani ettől sok szörnyűségtől, hiszen ez a fickó Zeus szobrát állította be a szentek szentjébe. És ezt meg is tették, miután legyőzték a szelekuidákat, de utána újra kellett szentelni a templomot. Igen ám, de a templomot kirabolták. Semmit az égvilágon nem hagytak. Kettő nagy csoda történt ott. Egyrészt, hogy találtak egy lepecsételt kóser olajat. Ugyanis az olajnak tisztának kellett lenni, a szent olaj előállításához több napra volt szükség. Tehát ahhoz, hogy a templomot fel tudják szentelni, ahhoz hosszú-hosszú időre lett volna szükség. De Isten tett egy második csodát is. A Hanuka gyertyatartót, hogyha emlékeztek rá, az 9 ágú, de pontosabban 8 ágú, mert a középső az a szolga gyertyatartó, és 8 napon keresztül az az egy korsó olaj, ami egy napra lett volna elég, tudott világítani. És ezt ünneplik ma a zsidók a felszabadulásukat, úgymond a Makabeus uralom alól. És gyakorlatilag, hogy a világosság legyőzte a sötétséget. Ez a szimbólum, ez a kép, ez még majd elő fog kerülni a későbbiekben is, amikor csak néhány szóban meg fogom azt említeni, hogy miért 25-én ünnepeljük a karácsonyt. Erről is kell beszélni, sokan nem tudnak róla, sokan félnek is talán erről beszélni, de maradjunk még mindig a Hanuka ünnepénél. Ezt ünneplik most a zsidók. Ugye kérdés az, hogy mi keresztények ezt miért nem ünnepeljük. Ugye sokan mondják, hogy János első levelében is sok minden szép dolog van. A János evangéliumában olvashatjuk, ha jól tudom, az 5. rész környékén, hogy maga Jézus is megünnepelte a Hanukát. Hogy Jézus fölment a templom szentelés ünnepére, és akkor mi keresztények ezt miért nem ünnepeljük? Hát most mondhatnám azt, hogy Jézus körül is metélték. Tehát most csak azért, mert hogy Jézus ezt tette, vagy Jézussal ez történt, mindig meg kell nézni egy-két dolgot. És amikor nagyon sok ember a Bibliához nyúl, akkor nagyon gyakran figyelmen kívül hagyják azt, hogy mi milyen időkorszakban vagyunk, hogy mi milyen szövetségben vagyunk. Mi nem vagyunk az Ószövetség alatt, és nekünk egy sokkal-sokkal nagyobb ünnepünk van, és ezzel nem szeretném minősíteni azokat a zsidókat, akik ünneplik a Hanukát, jól teszik, ahhoz, hogyha valaki keresztényé válik, és mondjuk zsidó származású, és netántán messiási zsidóvá válik, nem kell, hogy a zsidó identitását fölhagyja. Nyugodtan ünnepeljék meg, hiszen a Hanuka az a fény ünnepe is, amikor a világosság legyőzi a sötétséget. De a mi világosságunk ettől sokkal nagyobb, mert Isten az örökké való szellemét helyezte el bennünk, amin mint olaj nem csak 8 napig világít, hanem örökkön örökké világít bennünk. Mert azt mondta Jézus, hogy én vagyok a világossága, és rád is azt mondta, hogy te vagy a világ világossága. Mondom, nehogy ezt jól értsétek. És hogy a zsidók ezt az ünnepet megünneplik, nagyon jól teszik, hiszen az az ő történelmükhöz tartozik. Nem tudom, miért ítélik meg őket olyan pogányok, akik mondjuk megünneplik a saját népük felszabadulásának az ünnepét. Hát nem az ördögtől való dolog ez, és rendjén is van ez így. Tehát az ilyenfajta ítélkezés az nem teljesen Isten szíve szerint való, hiszen ezek az ünnepek egyébként is kedvesek Istennek. Mi viszont a karácsonyt ünnepeljük. Utána történt még 141-től a Hasmoneusz kor, az egy ilyen pseudo teográfiának mondják, a pseudo azt jelenti, hogy áll, a teokrácia az pedig Isten uralom, ami szintén egy sötét korszaka volt Izrael népének, annak ellenére, hogy ott a pap volt a császár is. A főpap volt az uralkodó is, abban az időszakban, mindaddig, amíg a rómaiak be nem jöttek Judea földjére. Ez idő alatt ezek a haszmóneuszok uralták Izrael népét, ekkor alakult ki a farizeusok és a szadaceusok pártja, főleg a szadaceusok voltak annak idején nagyon erősek, ugye Jézusnak volt velük problémája, mert nem hittek a feltámadásban. Ők, a szadaceusok csak a Tórát fogadták el. Ugye a zsidók könyvei ma a törvény, a proféták és az írások, így oszlik föl az Ószövetsége a zsidóknak, és nem hittek. Utána pedig elérkezett az az időkorszak, amikor megérkezett az evangélium. Amikor megérkezett az evangélium, amikor elérkezett Istennek az ígérete, és megtörtént az a csoda, hogy Isten elküldte az egyszülött fiát. Egy betlehemi kis istálóba egy kisgyerek született. Ha valaki ott és akkor látta, nem láthatott mást, mint egy ártatlan kis csecsemőt, aki megszületett. Előtte vannak történések, leírja Lukács is, Márk is megörökíti, János csak annyit mond, hogy az ige testé lett, és lakozik köztünk, és láttuk az ő dicsőségét, mint az atya egyszülött fiának a dicsőségét, aki teljes volt, kegyelemmel és hatalommal, dicsőséget, nem jól idéztem, bocsánat. Na, igen, tehát a lényeg az, hogy eljött és elküldte Isten az egyszülött fiát. Előtte egy angyal látogatott meg egy szemét, ugye, Zakariás feleségét, aki Erzsébet volt. Zakariás az Áronnak a nemzetségéből származik, és nagyon jól tudjuk, hogy a papság az a leviták közül jött el, de a főpap az kimondottan ezen belül is csak az Áron rendjéből lehetett, az úgynevezett kohenita rendből is, ő éppen végezte a papi szolgálatát, amikor egy angyal jelent meg neki, és azt mondta, hogy Erzsébetnek, a feleségednek fia fog születni. Hát majdnem hasonlít az ábrahámi történetre, ugye, amikor Ábrahámnak 65 éves korában ígért Isten utódot, és hát Zakariás mondta, de hát ne viccelje, mondta neki, hát a feleségem már idős, én is már idős vagyok, na ne viccelj már, ezt így pestiesen szólva talán így lehetne lefordítani, és hát hitetlenségbe esett Zakariás. Azt mondta az angyal, jó, mivel hogy nem hittél nekem, akkor most meg fogsz némulni. És úgy is lett. Hát tudjátok, elgondolkodtam néha, hogy egy ilyen angyal néhányunknak nem jönne rosszul, amikor hitetlenséget mond el, és Isten tervét és Isten céljait akarja a hitetlen beszédével meghiúsítani, de hát ezt Isten Zakariás esetében megakadályozta, és nem sokkal azután, miután ugye, hát kijött ő neki, az volt a dolga, hogy jó illatot gerjesszen, tehát nyilván a papok mehettek be a templom belső részével, ott volt a kenyerek asztala, az illatozó oltár, és neki az volt a dolga, hogy jó illatot gerjesszen a szentek szentje környékére, és miután ki akart jönni, és meg akarta áldani a népet, hát nem tudta, mert néma volt. Tudták, hogy Zakariással valami történt, tehát vagy látomása volt, vagy valami, de a lényeg az, hogy megszületett keresztelő János, akit Isten előhírnökeként küldött el. És erről is már profétáltak. Itt elkezdtek beteljesedni azok a proféciák, amit több száz évvel előtte Isten megprofétált. Pontosan ugyanúgy, ahogy Isten megmondta. Gondoljatok bele, hogy mennyi vallás van ezen a világon. Egyetlen egy vallásnak nincsen olyan proféciája, ahol Isten előre bármit megmondott volna és beteljesített volna. Ha csak ezt az egy dolgot nézzük, akkor láthatjuk, hogy Isten nem bízta a véletlenre, de annyira megerősítesz bennünket Istenbe, hogy Isten képes több száz évre pontosan megmondani. Most nem akarok belemenni részletekbe, de a Dániel könyvében pontosan szinte évre kiszámolta, hogy a Mesiás mikor fog nem megszületni, színre lépni, napra stimmel. Ki lehet számolni? Dániel proféta a babiloni fogság idején élt, az 586-tól számolják egészen 538-ig, míg kiadta Círusz a rendeletet. Tehát ez idő alatt, egy időtájt megmondta, és pontosan beteljesedett. Na, nézzünk tényleg. Közben a Gábriel, aki egy angyal, ugye nem főangyal, majd az angyalokról lehet majd egyszer fogok beszélni, főangyal, arkangyal kétszer szerepel a Bibliában, és ezt általában Mihályra mondják. De Gábriel, mi volt az angyalok dolga? Isten szolgálatába állnak, néha úgy is mondják, hogy az úrangyala, és küldött, akinek az volt a feladata, hogy üzenetet közvetítsen, és meglátogatta Máriát. A Máté evangélium nemes egyszerűséggel csak azt mondja, hogy viselősnek találtaték Mária a Szent Szellemtől. Tehát nem nagyon ragozza a történetet, Lukács az egy kicsit bővebben leírja, és hát József, aki az ő jegyese volt, el akarta őt bocsájtani. Na most annak idején, hogyha egy hölgyel ilyesmi történt, hogy mondjuk terhes lett, és teherbe esett, vagy áldott állapotba került, mikor nem volt férje, akkor ugye látjátok a Jézus történetében is, amikor a János evangélium 8. részében olvashatjuk, amikor a parázna nőt, vel mit csináltak, nemes egyszerűséggel megkövezték. Őt is meg akarták kövezni, hát őt Jézus megmentette, de annak idején nem minden nő volt ilyen szerencsés. A törvény az szigorú volt. A törvénynek, a törvény meg nem tartásának mindjárt ott volt az ítélete. És ha azt nézzük, akkor ez nem volt egy olyan nagyon jó dolog, hogy ha valaki valamit eltévesztett, elrontotta, akkor azonnal érezte szinte a bőrén, hogy jött rá az ítélet. Tehát menjünk csak vissza. Tehát Máriát el akarta bocsájtani József, és szintén jött egy angyal, és állapba azt mondta, hogy nyugodtan vett feleségül. És nézzétek, és itt jön be az a kép, amit már nem tudnak letagadni. A történet nem tud letagadni. Ugyanis a második rész, Lukács 2:1-ben, lőn azokban a napokban Augustus császártól parancsolat adatik ki, hogy az egész föld összeirattassék. Ki volt ez az Augustus császár? Octavianus, mondhatnám azt, hogy nem lánykori névén, mert férfi volt, de az előző neve ez volt, hogy Octavianus, és ő elnevezte magát Augustusnak. Az Augustus azt jelenti, hogy fenséges. Ezzel a címmel korábban annak idején csak a rómaiak, a pogány isteneiket tisztelték meg, és gyakorlatilag ő fenségessé kiáltotta ki magát, és abban a korban, abban az időszakban, politikailag, ha nézzük, az egyik legsikeresebb politikus volt, Róma második megalapítójának is nevezik, a római birodalom hatalmas naggyá vált. Egész Britanniától kezdve, egész az indiai határokig a leghatalmasabb birodalommá vált, és a legtovább is állt fönn. És Augustus alapította meg a Pax Romanával. Az evangélium szó itt már nagyon közhasználatban volt, mert az evangéliumot azt nem csak bibliai értelemben használták, hanem annak idején, mikor egy császár, egy uralkodó, aki jólétet hozott a népnek, azt is örömhírnek mondták. És messiásnak neveztették magukat a császárok is, mint szabadítónak, akik a nép jólétét biztosítják, és innentől indult be igazából a kötelező császár imádat. Innentől kezdődött el, gondoljatok bele, hogy a római birodalom helyre állította a Nagy Sándor volt birodalmát, sőt még ki is terjesztette, még nagyobbá is vált, és tele volt rabszolgákkal. Ezek a rabszolgák, ezek általában görögök voltak, görög nyelvű rabszolgák voltak, akik tanították a rómaiak gyermekeit, és hogy Istennek az időzítése milyen csodálatos, itt fölírtam még egy időt a Galata 4:4-ből, és nem véletlenül beszélek erről, amikor pedig eljött az időnek teljessége, kibocsátotta Isten az ő fiát, aki asszonytól lett, aki törvény alatt lett. Mit mutat ez nekünk, amikor eljött az időnek a teljessége? Azt, hogy Isten nem véletlen, nem spontán cselekszik. Isten nem azt mondja, hogy hát most itt van egy eset, most mit kezdjünk ezzel. Hanem pontosan minden Isten terve szerint történik. Soha az egész emberi lét alatt soha nem volt egyetlen olyan alkalmas pillanat, mint pont ott és akkor jön el a Messiás. Gondoljatok bele, hogy az egész birodalomban beszélték a görög nyelvet. A kohiné görög nyelv az volt az általános nyelv, szinte mindenki beszélte. És ez az egyik oka, hogy az evangélium el tudott terjedni az egész világon. Ez Isten gondviselése. Megint, lehet, hogy sokan nem látják ezt benne, de érdemes erre odafigyelni. És ebben az időszakban volt az, hogy amikor Róma befejezte már a háborúit, és azt mondta, elég volt, most már békét szeretnék, és az uralkodó irány elv a Pax Romana volt, talán sokan hallottátok, a békés Róma. Ugyanis a császár mit akart? Egy dolgot akart, beszedni az adókat. És nem is tudta Augustus, hogy egy proféciát teljesít be, amikor összeiratta az egész népet. Miért iratta össze? Hát, hogy mennyi adóra számíthat. Tudjátok, a NAV már akkor is ott volt, csak még más néven. Úgyhogy ne legyünk nagyon fölháborodva, sokra rosszabb időszakok volt, de egy olyan normális adót vetett ki az emberekre, amit az emberek meg tudtak fizetni. A háborúból visszatért katonákat kolóniákba, városokba, kis Rómákba telepítette le, és olyan kedvező, tehát megalapította a birodalomnak a létfeltételeit. Lehetett szabadon közlekedni, volt egy egységes jogrendszer, és provinciákat alapított ki, és a provinciák élére a prokurátorokat, vagy éppen királyokat állított, és egy ilyen király volt Heródes akkor. Augustus egyébként 27-től Krisztus előtt, Krisztus után 14-ig volt császár, Heródes pedig Judeának a királya volt. Ennek is megvan a történet, nem akarok belebonyolódok nagyon, tehát nem a történelmet szeretném elmondani, csak szeretném, ha látnátok azokat a sarokpontokat, ahova megérkezett az evangélium. Heródes pedig Krisztus előtt 37-től Krisztus előtt 4-ig élt. Jó, tehát nem helyes az időszámítás, hogy ugye Krisztus születésétől számítjuk, nem? Mert hát még... Hát ugye 6-7 év eltolódás van, hiszen maga Heródes egy paranoiás ember volt, gyűlölt, utált mindenkit, megölte az első feleségét, megölte Szenekát, a tanácsadóját, megölte a két fiát, ehhez persze császári engedélyre volt szüksége, és Augustus azt mondta, hogy gúnyosan megjegyezte, hogy jobb Heródes disznajának lenni, mint a fiának. A két fiát megölette. És akkor... Szóval egy szörnyű egy ember volt, és igenis beleillik a képbe, amit leírnak Heródes gyermekgyilkosságáról. Hogy annyira paranyás volt, annyira féltette a hatalmát, féltette az uralmát, hogy bármi veszélyt látott arra, hogy bárki veszélyezteti az ő királyságát, azt megölette. Legyen azok a fiai, vagy éppen a volt felesége, vagy bárki, egyszerűen eltette lábáról. És ugyanez történt ebben az időben, amikor azok az úgynevezett káldeusok, nem tudom, hogy lettek ebből napkeleti bölcsek, lehet, hogy bölcsek voltak, hogy lettek belőlük királyok, azt megint nem tudom, hogy lett belőlük Gáspár Menyér Bordisár, azt megint nem tudom, de a lényeg az, hogy eljöttek, és tudták azt, látták az ő csillagát, és tudták azt, hogy egy király született. Persze, ugye, ismeritek biztos azt a kis történetet, mikor egy idős bácsi sétál, nem egy valaki, egy kutató vagy egy újságíró sétál a városba, és megkérdezett egy idős bácsit, hogy mondja bácsikám, születtek itt híres emberek? Azt mondja, itt élek 70 éve, az itt csak csecsemők születtek. Tehát Jézus is eljött csecsemőként. Jézus is csecsemőként jött el a világra, de ő királynak született. Az ő királysága az örökké. Az össze királyság, mind mulandó királyság, az összes királyok, akikről beszéltem, birodalmak, mind összeomlottak, de az a király, aki megszületett karácsonykor, egy örök király. Az ő királysága soha el nem múlik. És mi ennek a királyságnak vagyunk a tagjai. Micsoda öröm, micsoda kegyelem az, amikor valaki ezt megérti, és amikor valaki karácsonykor elkövetkedik, amikor reménytelennek látja a saját életét, olvassa el az evangéliumot, olvassa el az örömhírt. Olyan reménységet kaphatunk, örökké való reménységet, nem ideig, óráig való reménységet. Mert megszületett a király, akiknek a káldeusok valószínű Babilóniából jöttek. Ugye, tehát a babiloni fogságnak is valószínű, Isten a legrosszabb dolgokból is a legjobbat tudja kihozni. Valószínű, hogy ott azok a pogány káldeusok hallottak Izrael reménységéről. Dániel, Sidrák, Misák, Abednégó hirdették a úgymond evangéliumot, vagy pontosabban ugye protoevangéliumnak nevezzük azt, amit Isten hirdetett. Ezt az 1 Mózesben olvassuk a 3. részben, amikor az ember elbukott, és ugye azt mondta Isten, hogy a kígyó az asszony magva az a kígyó fejére fog taposni. Itt már Isten hirdette a megváltót. Ezt nevezik előevangéliumnak, protoevangéliumnak, és ez az evangélium, ez teljesedett be az Ádám bukása óta, hogy igenis eljött az igazi messiás, eljött az igazi megváltó, eljött az igazi szabadító. Igen ám, de a zsidó nép mégsem fogadta el. Miért? Mert ők, hogyha megnézzük Zakariásnak az imáját, már abban is benne van, hogy ők egy fizikai szabadítót vártak, aki majd meg fogja szabadítani Izrael népét az ellenségeitől. Izrael népe akkor nyilván érezte a saját bőrén az ellenség elnyomását, érezte azt, hogy mennyire királyfüggő az, hogy ő meg tudja élni az Istenbe való hitet, be tudja tartani a törvényt, hagyják-e, hogy ők gyakorolják úgymond a vallásukat. És ez nagyon-nagyon sokszor került veszélybe, és ők egy igazi, olyan szabadítót vártak, akik az ellenséget fogják leverni, és meg is. Amikor eljött Jézus, és Jézus elkezdett szolgálni, akkor egyszerűen őt nem tudták elfogadni, és egyszerűen nem értették meg Jézust. Úgy gondolták, hogy nem lehet ő a messiás, mind a mai napig ezt hiszik, Talmudjukban le van írva, mert ha ő lenne a messiás, akkor Isten megszabadította volna őket az ellenségeitől. Ők még nem tudták, hogy ez megtette, de az igazi ellenségünk nem a rómaiak, nem az asszírok, nem a babiloniak, hanem a sátán. Egy szellemi hatalom, ami alá az emberiség került, és ez a szellemi hatalom, ez a gonosztevő, az okozója minden nyomorúságának az embereknek. És Jézus legyőzte ezt a trónbitorlót, legyőzte ezt a gaztevőt, és megszabadított bennünket a hatalmából. És itt megyünk tovább egy kicsit, és nézzünk meg néhány igét, hogy mit jelent ez a számunkra. Ez azt jelenti, hogy Jézus miután megszületett, ugye gyerekkoráról nincs írva semmi, és utána ő azért jött el, hogy gyakorlatilag megszabadítson, megváltson bennünket az ő keresztjének a munkájával. Hogy jött ez a karácsony mégis? Tehát erről is azért néhány szót hadd szóljak. Gondoljatok bele, hogy egy kisfiú születésétől kezdve nem telt el 370 év, és ennek a hatalmas, nagy római világbirodalomnak az államvallásává vált a kereszténység. Ez pontosan 379-ben Krisztus után történt meg, Theodosius császár ideje alatt. Ehhez szükség volt Istennek egy másik emberre, a nagy Konstantin császárra, aki úgymond hívővé lett. Annak idején nagyon kevert volt az egész római birodalom, ahogy megengedték a zsidóknak, hogy gyakorolják a vallásukat, ugyanúgy minden más pogány, politeista, azaz több isten hívő vallását is megengedték a római birodalomban, csak egy-két olyan szélsőséges vallás volt, ami mondjuk emberáldozatok, meg ilyesmi, amit egyszerűen betiltottak. De szabad volt ezen a területen a római birodalom is. Szabadon mutathatták be a zsidók az áldozataikat a római birodalom alatt a legtöbb esetben, vagy a normál esetben. Nyilván persze hát voltak néha üldözések, meg voltak néha cserepaték, de ugyanúgy szabadon terjedhetett a kereszténység is. Igazából államilag Decius császár ideig, ami 250 környékén volt Krisztus után, nem volt hivatalos állami üldözése a keresztényeknek. Voltak helyi villongások, amikor leginkább ez a zsidó üldözésből fakadt, amikor a zsidók elkezdték üldözni a keresztényeket. Korábban nem különítették el a zsidókat meg a keresztényeket. És ez a másik, amit ha valaki utána néz, hogy amikor akarják azt elmondani, hogy semmi köze a zsidóságnak a kereszténységhöz, dehogy nem. Jézus zsidó volt. Jézus zsidó származású volt. Mária egy zsidó asszony volt. Dávid magvából származott. És jött elő, mert egyszerűen ezt írták meg a proféták. Ha nem zsidó származásról, nem Dávid házából jön, akkor nem ő a messiás, akkor nem ő a megváltó. Az ördög mindent meg akar hamisítani. Az ördög az egy nagy hamisító, nagy tolvaj, és meg akarja lopni az embereket, ki akarja lopni az igazságot. És annak idején a pogány vallások nagyon sokan, tehát Helénszt imádták a napistent, úgy hívták, hogy Sol Invictus, azaz a győztes nap. És ennek az istennője, ez Midrász volt, akit imádtak. Maga Konstantinus császár is a Sol Invictus hívő volt. És ennek a napja a december 25-e volt, az a napi és éj egyenlőség. Úgyhogy van egy jó hírem mától kezdve egyébként, egyel, mondták a régi öregek, hogy egy kakas lépéssel hosszabbak lesznek a napok. Ez az ő mértékegységük volt, tehát egyre hosszabb lesz. Tehát, hogy végül is a világosság legyőzte a sötétséget. Na most sokan úgy gondolják, hogy ilyenkor egy ilyen szinkretizmus jött létre, hogy keveredett a keresztény és a pogány vallás, persze voltak ilyen vetületei is, de végül is, amikor meghozták ezeket a döntéseket, hogy mikor melyik ünnep legyen, azt egyrészt a császárok keze is benne volt, de leginkább benne volt annak a hívő közösségnek a közös akarata. Amikor, hát most erre már nincs időm 15 percben, de beszélgethetnénk még a kanonizációról, hogyan kanonizálták ezeket a könyveket. Ez a könyv, amit mi olvasunk, ez egy teljesen hiteles könyv, ezt nem a császárok, nem az uralkodók állították össze, hanem abban a korban állították össze azok a hívők, akik felismerték az Istentől ihletett könyveket. Sokan jönnek és halljátok, jaj, milyen apokrif könyvek jelentek meg. Nem beszélve a pseudoepigráfiákról, tehát a hamis vagy álnéven írott könyvekről. Ha elolvassátok, vannak ilyen könyvek, internetről letölthető, elolvashatjátok. Ha elolvastok egy apokrif könyvet, egyébként a Makabeusok könyve is egy ilyen könyv, a mások kanonizáció után, 1517 után a Calvin és Luther és Calvin fellépése után, a reformáció után vették be a Bibliába még 7 könyvet, elolvashatjátok a Makabeusok könyvét, semmi baj nincs belőle, de az nem Isten igéje. Isten igéjét az első, negyedik évszázadban lezárták. A krisztológiai vitákat, a 381-es niciai, konstantinápolyi zsinaton az összes hit alapelvünket mind lezárták, és azóta is az van érvényben. Amit ők akkor ott az ős atyák eldöntöttek, nem a császárok döntötték el, nem a pápa döntött el, nem volt még pápaság. Az első zsinatot Niceában 325-ben maga Konstantin hívta össze. Ő neki nem volt szavazati joga. Egyenlő rangú püspökök voltak jelen. És olyan püspökök, akik átélték a deciuszi, a diokleciánuszi üldözést,
vagy a galliuszi üldözést, vagy lehetne sorolni, olvashattok erről a történelemben, ahol megcsonkított, megbénított keresztények. Egy leírást olvastam, ha részt vettünk volna azon az ülésen, akkor láthattunk volna ott félkarú embereket, féllábú, kinyomott szemű, levágott orrú embereket, püspököket, olyan hithősöket, akiknek az életük sem volt drága azért, hogy megőrizzék azt a tiszta, igaz, drága hitet, amit ma is vallunk, és hogy megőrizzék az írásokat, az írásoknak a tisztaságát. Igen, ők hozták a határozatokat. És higgyétek el, hogy minél közelebb vagyunk a KH-hoz, annál melegebb van. Minél távolabb vagyunk tőle, annál hidegebb, igaz? Tehát ahhoz, amikor 800 évvel, meg 600 évvel akarják megváltoztatni olyan dolgokat, amit ott és akkor a hiteles szemtanúk leírtak, bebizonyítottak, akkor azt hiszem, hogy elgondolkodhat egy józan gondolkodású ember, hogy miről beszélünk. Akik a Biblia hamisításról beszélnek, nem tudják, miről beszélnek. Tudjátok, 30 vagy 40 ezer levelük van azoknak az egyház atyáknak, akik köztük van olyan is, akik ismerték személyesen János apostolt, ilyen volt Polikárposz például. 86 éves korában halt vértanú halált, akarta, hogy tagadja meg a hitét. Eljöttek hozzá a letartóztatói, vendégül látta őket, elvitték Rómába, és tudták, hogy meg fogják ölni, mágián égették el. És azt mondta, hogy tagadd meg Jézust, és akkor nem fogunk elégetni mágián. Még megkötözni sem hagyta magát. Azt mondta, hogy én 70 akárhány évig szolgáltam az én uramat, aki mindig jó volt hozzám. Hogy tagadhattam volna meg? Micsoda hit. És ma vakkant kettőt az ördög, és az emberek elszaladnak a gyülekezetből. Van mit tanulnunk tőlük, és én nagyon örülök, hogy ezeket tanulmányozhatom, nézhetem, mert nagyon-nagyon megerősít a hitben. Tehát még egyszer mondom, közel 40 ezer olyan levelük van ezeknek az egyházatyáknak. Ha a Bibliából egy darabot nem találtak volna meg, néhány vers kivételével a levelezéseikben az összes Biblia benne van. És minden időben voltak olyan emberek, akik az igaz hitet megőrizték. A Waldorfokról nem tudom mennyit hallottatok, ma nem értenénk egyet nyilván a tanításaikkal, de a legkeményebb időkben is megőrizték a Bibliát, megőrizték az írásokat, megőrizték azokat az igaz iratokat. Tehát amit mi a kezünkbe fogunk, az nagyon-nagyon sok vértanú és nagyon sok olyan embernek a hitén keresztül jutott el hozzánk, hogy amikor a Bibliát a kezedbe veszed, amikor kezünkbe vesszük, azt ne tegyük felelőtlenül. Azt egyszerűen becsüljük meg, hogy nekünk ma egybe lehet egy ószövetség, egy új szövetség, és olvashatjuk tiszta, Istennek a tiszta igéjét. És amíg eljutottunk az evangéliumoktól, eljutottunk Pálnak mondjuk a római leveléig, nagyon sokan az ötödik evangéliumnak mondják Pálnak a megigazulásról szóló levelét, amikor a hitnek az igazságai, a hitnek a kinyilatkoztatása, a hitből való megigazulásig eljutottunk, nagyon-nagyon sok minden történt meg. Ahhoz meg kellett születni, Jézusnak el kellett jönni testbe, le kellett rendezni a bűn problémáját, helyre kellett állítani Isten és az ember kapcsolatát. Ma, amikor nézed ezeket a karácsonyi limonádékat, filmeket, mindenről beszélnek róla, egy valaki marad ki az egész ünnepből. Maga az ünnepelt. Tehát mi Jézus születését ünnepeljük. És teljesen mindegy, hogy Konstantinus, vagy az a hívő közösség miért éppen 25-ére tette a karácsonyt. Indiferens. Lehetne bármelyik napon a karácsony. Egy a lényeg, Isten nem kötötte a napot az órunkra, pontosan azért, hogy ne a test szerinti Krisztus, ahogy Pál apostol mondta, hogy én nem ismertem test szerint őt, ő csak szellem szerint ismerje. Nekünk sem kell őt test szerint ismernünk, szellem szerint ismerjük. Majd meglátjuk őt a megdicsőült testébe, amikor eljön az idő. És ahogy Jánosnak elő kellett készíteni az Úr útját az első eljövetelére, a gyülekezet mi azért vagyunk, hogy készítsük elő az Úrnak a második eljövetelét, mert Jézus el fog jönni másodszor is, el fogja vinni a gyülekezetet, és ez a nyomorult, szenvedő, vergődő, gyötrődő világ helyre fog állni. Előtte még lesz egy kis megpróbáltatása, de lehet tényleg élő reménységünk. És amikor ünnepelünk, akkor mindezeket vegyük figyelembe. Tudom, hogy most nagyon madártávlatból és nagyon nagy vonalakba futottuk át az egész üdvtörténelmet, amíg eljutottunk az evangéliumukig, illetve hát az apostolok cselekedetét, ha nézzük, abból az összes levél szinte abból származtatható. Pál apostolnak a római levelét tanulmányozgatom mostanság, és ott is gyakorlatilag ennek a levél megírásának az egyik oka, az szintén az etnikai konfliktusok voltak. Amikor összeütköztek a pogányok a zsidókkal, és kiki hajtotta a saját maga igazát. A pogányok azt gondolták, hogy mivel hogy ők műveltebbek, meg ők nem tudom, a görög kultúrából jönnek, hogy ők előbbre valók, mint a zsidók. A zsidók meg azért fuvalkodtak föl a pogányok ellen, mert nekik adatott a törvény. És ezért iratott meg, hogy az első három részben Pál apostol lefekteti az alapjait, és lefekteti a megoldást, amit a római levél 9.-11. részében csúcsosodik ki, az a probléma, hogy vajon Isten elvetette Izraelt? Vajon igazságtalan-e az Isten, amikor hitből megigazítja az istentelent? Pál helyre rakja mind a kettőjüket. Helyre rakja a pogányokat is, meg helyre rakja a zsidókat is. Ugye, és az első rész, harmadik részében azt mondja, mindannyian szűkölködünk az Isten dicsősége nélkül. Senki, egyetlen egy ember, legyen az zsidó, vagy görög, vagy pogány, vagy szűniciai, vagy szolga, vagy szabad, vagy férfi, vagy nő, mindannyian Jézus Krisztusra van szükségünk. Halleluja! Jézus eljött testbe, Jézus meghalt értünk, Jézus feltámadt, ő él, ő ott ül a trónon, a leghatalmasabb trónon, az Atya jobbján ül, és ott közben jár érettünk. Fölruházott bennünket mennyei erővel, hogy igen, mi menjünk és végezzük a munkát, és hozzunk be minél több embert a királyságban. Ebben akar bennünket használni, és ebben akar az ördög megakadályozni bennünket. De nem fogja tudni tenni, soha nem érte el a célját. Egy örökvesztes. És akik ők követik, ők is örökvesztesek. Ezért kövessük az igazságot, és az igazság pedig Jézus Krisztus. És itt mondhatok egy áment, és kívánva nektek nagyon-nagyon boldog, nagyon áldott további ünneplést, és találkozunk jövőre.